Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország elkötelezett az európai védelmi képességek megerősítése iránt, emelte ki Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter Berlinben, miután tárgyalt Boris Pistorius német védelmi miniszterrel. A Magyar Tárcának a távirat-irodához eljuttatott közleményében idézték Szalai Bobrovnicki Kristófot, aki szerint az Európai Uniónak hiteles védelmi szereplővé kell válnia. Magyarország pedig elkötelezetten támogatja ezen védelmi képességek kialakítását. Az alig két hét múlva kezdődő magyar uniós elnökséggel kapcsolatban a Magyar Tárca vezető részletesen egyeztetett a következő fél év védelmi prioritásairól Boris Pistoriusszal. Rámutatott, a háborúk korában a védelem és a biztonság, ezen belül az európai katonai képességek erősítése az elnökség egyik fontos eleme lesz. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, Magyarország nagy hangsúlyt helyez az európai védelmi ipar erősítésére. Emlékeztetett, a magyar kormány már 2016-ban megkezdte a haderőfejlesztést, amit az Európai Unió nemrég tűzött zászlajára. Ennek a folyamatnak egyik fontosságaként építi Magyarország legnagyobb részben európai alapokon a védelmi ipart is. A várható nagy meleg miatt szerda reggel 8 órától életbe lépett az úgynevezett vörös kód, ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását, jelentette be a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila közölte, a péntek 20 óráig tartó speciális eljárásrend fokozatosan lép életbe, szerdán 6 vármegyére, Hajdú-Bihar Jásznagykunszolnok Békés Csongrád Csanád, Bács-Kiskun és Tolna érvényes. Június 20-án csütörtökön Békés Csongrád Csanád, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya, míg június 21-én pénteken Békés Csongrád Csanád, Bács-Kiskun, Tolna, Baranya és Somogy vármegyében lesz érvényben a vörös kód. A Tisza párt prioritása, hogy visszavegyük hazánkat a kormánytól, amely Magyarországot az Európai Unió legkorruptabb és második legszegényebb tagországává tette. Jelentette ki Magyar Péter a Tisza párt alelnöke Brüsszelben azt követően, hogy pártja képviselőit felvette soraiba az Európai Néppárt Európai Parlamenti frakciójába. Magyar Péter később a közösségi oldalán bejelentette, hogy mégis felveszi az Európai Parlamenti mandátumot. Az ukrán-magyar határszakaszon 5576-an léptek be Magyarországra kedden. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4990-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. A Martfői önkormányzat jelentős infrastruktúra fejlesztési projektet indít. Ennek részeként a Jásznagykunszolnok vármegyei város belterületi közutainak építését, korszerűsítését, felújítását és közlekedésbiztonsági fejlesztését végzik el, közölte Martfű város önkormányzata a távirati irodával. Közleményükben azt írták, a város önkormányzata a Széchenyi Terv Plusz program keretében a projektre 250 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert el. A tervek között szerepel az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, a településközpont, a közintézmények, közszolgáltatást nyújtó létesítmények jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése által a forgalom optimalizálása és a városi környezet javítása, írták. A cél a közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése is. Ezt a tervezett kerékpárforgalmi létesítmények és gyalogátkelőhelyek, illetve a városi területek jobb összekapcsolásával kívánják elérni Martfűn. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék nem lesz. A délnyugati déli szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Késő estére 21 és 28 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kereges Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Szent Romuald, a kamaldóli rend alapítója. Ravennában született 951-ben vagy 52-ben, meghalt Valdi Castróban 1027. június 19-én. Körülbelül 76 évet élt. Romuald Ravenna szülötte, aki egy Sergius nevű nemesnek a gyermeke. 20 éves volt, amikor megrendülve látta, hogy apja megölt egy embert. Ráadásul vezekelni sem akart ezért. Így fia Romuald vonult el 40 napra kolostorba, hogy Istent engesztelje. Egy éjszaka megjelent neki imádság közben Szent Apollináris. Ezután elhatározta, hogy szerzetes lesz. 972-ben tette le szerzetesi fogadalmát, amelybe apja csak nagyon nehezen egyezett bele. Fia imádsága annyira befolyásolta, hogy később maga is belépett a ravennai kolostorba, és életszentség hírében hunyt el. Romuald csak 3 évig maradt ott a kolostorban, ennek az volt az oka, hogy elítélte az ottani laza fegyelmi életet. Sőt, szerzetes társai is meggyűlölték, és valaki halálos merényletet tervezett ellene. 975-ben az apát engedélyezte, hogy remete lehessen. A velencei síkságra költözött, ahol egy öreg remete megtanította a latin zsoltáros könyvből imádkozni. Marinus remetével 3 évig volt együtt. Időközben többen jöttek hozzájuk, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Valamennyiüknek azt tanácsolta, hogy legyenek ők is remeték. Több társuk is lett, de lassanként meghaltak. Így Romuald 989-től több évig magára maradt. Több éven keresztül kereste helyét Lombardiában és az Appenninekben, miközben szigorú, aszketikus életet élt. Végül Pereumban, Ravennától 15 kilométerre telepedett le. Itt alapította meg remeteségét, ahová új tanítványok jöttek, köztük első Boleszláv lengyel király egyik fia is. Előbb Valdi Castróban alapított remeteséget, aztán az évek folyamán még más helyeken is. Társai közül többen vértanúként haltak meg. Ő is azt szeretett volna lenni Lengyelországban, de gyenge egészsége visszatérítette onnan. 980 után kis remetességet alapított Kamaldóliban, Arezzo közelében. Ez lett később a kamaldóliak anyakolostora. Pápai jóváhagyást 1072-ben adott II. Sándor pápa. Fehér ruhájuk miatt fehérbencéseknek is hívták őket. A rend célja monasztikus remete élet Szent Benedek szabályai szerint. Tanítványai az év legnagyobb részében böjtölnek, bizonyos napokon kenyeret és vizet fogyasztanak, húst sohasem esznek és bort sohasem isznak. Együtt imádkozzák a zsolozsmát, magukban elmélkednek. A többi idejüket munkával töltik. Ennek a rendnek volt a tagja 16. Gergely pápa is, Pietro Orsello, volt velencei dózsé. 988-ban halt meg. Azután Damiani Szent Péter remete, bíboros egyháztanító, és rajtuk kívül még 7 vértanú. Magyarországon 4 kolostoruk volt. Második József mindegyiket eltörölte. Egy 1989. évi adat szerint a rendnek a világegyházban 9 kolostora van 88 szerzetessel. Romuald 1027. június 19-én halt meg. Haláláról Damiani Szent Péter a következőket írja. Amikor készen volt Romuald kis hajléka, és lelke is felkészült a végső visszavonulásra, testét kínok lepték meg egyre fokozódó gyötrelmekkel. A betegség mellett öregkora is terhelte. Egyik napon testi ereje kezdte lassan elhagyni, és betegségének súlya végképp kimerítette. Alkonyodott, a nap leszállni készült. Ő pedig meghagyta 2 segítő testvérének, hogy menjenek ki és zárják be maguk után az ajtót. Csak hajnalban térjenek vissza hozzá, amikor majd elvégezték a zsolozsmát. A testvérek azonban életért aggódva nem szívesen távoztak. Nem is tértek mindjárt nyugovóra, hanem a mester halálától tartva a kunyhó közelében titokban őrséget álltak, hiszen Romuald értékes kincs volt számukra. Így várakoztak egy ideig, figyelmesen hallgatóztak, mivel már semmi nesz nem hallatszott, sem mozgás, sem hang, ebből megsejtve, ami bekövetkezett, az ajtót megzörgetve besiettek. Világot gyújtottak, és ott találták a földön fekve a szent holttestét, akinek boldog lelke már a mennybe szállt. Ott feküdt, mint egy elhagyott égi drága gyöngy, várva, hogy illő tisztelettel felkerüljön a nagy király kincses házába. Romuald emléknapján így imádkozunk a Szent Misében. Istenünk, te Szent Romuald apát által egyházadban megújítottad a remete életet. Adj erőt, hogy önmagunkat megtagadva Krisztust kövessük, és így méltók legyünk bejutni mennyei országodba. Esténként bizalommal mondjuk a fohászt, a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. A jó halál kegyelme a legnagyobb kegyelmek közé tartozik. Kérjük gyakran és nagy bizalommal, hogy mikor halunk meg, azt nem tudjuk. Bízzuk magunkat teljesen az isteni gondviselésre.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, 65 évvel ezelőtt, 1959-ben nevezte ki Szent 23. János pápa, címzetes püspökké és pécsi apostoli kormányzóvá dr. Belon Gellértet. Mint közismert, ő volt az, akinek a kommunista rendszerben a Kádár kormány nem engedélyezte, hogy elfoglalhassa püspöki székét. Gellért püspök egyébként egyházmegyénkben, Füzesabonyban született, s csak 1982-ben, 23 évvel kinevezése után lehetett pécsi segédpüspök. Érdekes módon 2011-ben 100. születésnapja is úgy múlt el, hogy nagyon kevés helyen lehetett róla olvasni. Pedig, ahogy több hiteles személyiség is szóvá tette, jól jönne nekünk 1000 évente egy Szent Gellért. Ezek után természetes, hogy ahol csak lehet, beszélni kell róla, ahol csak mód nyílik, be kell mutatni Bellon Gellértet. Kedves hallgatóink! 1959-es püspökké és pécsi apostoli kormányzóvá történt kinevezésekor Baján volt plébános, ahogy hívei mondták, 48 évesen elmélyült tudás birtokában volt. Miközben Mindszenty József bíboros hercegprímás ekkor már az amerikai követségen élt menedékjoggal. A hazai egyházat egyre jobban gúzsba kötötte a kormány, melynek segítői voltak a békepapok. Olyan sziklakemény ember kellett volna püspöknek, mint amilyen Bellon Gellért volt, akit püspöki kinevezése után havonta idéztek be a rendőrségre. Zaklatták, és egy hét haladékot adva áthelyezték Miskére egy Kalocsa környéki kis faluba. Ez időtájt az ország püspökének nevezték Gellért atyát. Ő volt az, aki a Fogoly hercegprímás helyébe lépett. Nem az egyház kormányzat terén, hiszen azt nem engedték neki, de szellemileg, lelkileg, a lelkipásztorkodásban. Fáradhatatlanul írt és beszélt. Lelki gyakorlatok sokaságával vitte az örömhírt. Bellon Gellért nagy tiszteletet vívott ki magának a szellemi elit köreiben. Kitartó szeretettel vezette vissza a katolikus egyházba az ismert írót, Kodolányi Jánost. Ő temette Illyés Gyulát, aki élete végén talált vissza Istenhez. Illyés maga kérte, hogy Gellért atya adja meg neki a végtisztességet és az egyház áldását. Gyászbeszédében Bellon nem ítélte meg az egyházától évtizedek óta eltávolodott Illyést, sőt, ő kért bocsánatot tőle az egyház nevében. Amint mondta, első szavunk a megkövetésé és a bocsánat kérésé. Keresztelésed szent pillanatától, amely örökre eljegyzett téged az atyával, a fiúval és a Szentlélekkel, messze sodort a keresés útja, és bejártad a kutatószellem szinte minden ösvényét. És ebben a keresésben nem tudtunk úgy tanúságot tenni Istenünkről, hogy áldott valóságát egyértelműen fenntartás és kételkedés nélkül elfogadd. Kedves hallgatóink! Alig 30 évesen jó magam is készítettem interjút Bellon Gellérttel, amely 1985-ben egy irodalmi kiadványban a Hevesi Szemlében jelent meg. Bár nehezen tudtam rávenni a beszélgetésre Gellért atyát, aki azt kérte, hogy egy óránál ne tartson tovább az interjú, mivel fél tüdővel élt, s előtte több hónapot töltött a Mátraházi szanatóriumban, végül közel 3 órán át beszélgettem el a János Halmán, akkori szolgálati helyén. Az interjú megjelenését követően pedig több alkalommal is kaptam tőle levelet, meghívót, ha Egerbe vagy környékére jött lelki gyakorlatot tartani. Lenyűgöző volt a beszélgetés minden perce. Csak egy rövid részletet idéznék az általa mondottakból, Íme, ahogy ő mondta, az időm nagy részét írással töltöm. Írói hitvallásom, a Szentírást mai szemmel kell elemezni. Azokra a részletekre akarom felhívni az emberek figyelmét, amelyek fölött elsiklanának. A mélységekbe igyekszem behatolni. Eddig az idézet. Belong Gellért művelt ember volt, akinek hatalmas tudását írásai és beszédei mutatják. Joggal félt tőle az egyház üldöző államhatalom. Írásaiban Goethétől Pascalig idézett, stílusa tömör, élvezetes, színes volt. 1980-tól rendszeresen publikált az Új Emberben is. Teológiai felkészültségét az üldöztetések ellenére is gyümölcsöztetni tudta mindazok körében, akikhez eljutott. A szorongattatások enyhültével, a 80-as évektől írásaival szélesebb tömegek felé is fordulhatott. Irodalmi és közéleti tevékenysége révén országos ismertségre tett szert. Az újszövetségi szentírást nem csak jól ismerte, mivel kívülről tudta, hanem annak tanítását papok és hívek számára egyaránt karizmatikus adománnyal volt képes magyarázni. Nyomtatásban több írása is megjelent, legismertebb könyvei, Imádkozzál, Jézus lelkülete, Ellesett pillanatok. Kedves hallgatóink, Bellon Gellért püspöki jelmondata sebtől gyógyult. Ehhez pedig a következőt fűzte hozzá Gellért atya az általam jegyzett interjú végén. A testi-lelki megpróbáltatásokban nagy embernevelési lehetőség rejlik. Ahogy már mondtam, Gellért atya féltüdővel élt, így emlékezett meg róla dr. Kulka Frigyes tüdőgyógyász professzor. Amikor megismertem, súlyos beteg volt, a már egyszer megtámadott tüdőben rosszindulatú daganat alakult ki. Emiatt a Szegedi Sebészeti Klinikán 1975-ben a jobb tüdőt a mellhártyával együtt el kellett távolítanunk. A műtét után szövődmény lépett fel, s ezért többszöri reoperációra kényszerültünk. Közel 4 évtizede dolgozom sebészként, s így volt alkalmam megismerni számos beteg műtéti teherbíró képességét, reakcióit. Ilyen türelmes, együttműködő, a legnagyobb szenvedéseket is szerényen elviselő és egyben gyógyulni vágyó emberrel még nem találkoztam. Megcsodáltam lenyűgöző egyéniségét, műveltségét. Megtiszteltetés volt számomra, amikor házába meghívott családommal együtt, és láthattuk, hogy ez a nagy műveltségű ember milyen közszeretetnek örvend. Kedves hallgatóink! Püspöki szentelésére 23 éven át várnia kellett, mire a magyar állam ehhez hozzájárulását adta. Így arra csak 1982-ben került sor, amikor is Szent II. János Pál pápa kinevezte pécsi segédpüspökké az akkor már nagybeteg Bellon Gellértet. Jánoshalmán szeretett hívei között maradt élete végéig. 76 évesen, 1987 májusában kapta meg égi kinevezését a 20. század második felének egyik legnagyobb magyar főpapja. Bellon Gellért szent ember volt, aki teljes szívével és egész lelkével kereste és szolgálta Istent.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.
Thank you.
hirdessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2019 novemberében elhangzott adás ismétlését hallhatják, melyben Bíró Péterné Illés Virág kollégiumvezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a hitről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Amikor a jó múltkorában azon ötleteltünk, hogy miről beszélgessünk majd a rádió műsorában, azt javasoltátok, hogy járjuk körül a hit témakörét. Nagyon örültem ennek a felvetésnek. Az én régi hittankönyveim ugyanis nagy többségében mindezzel a témával indítottak. Először arra keresték a választ, hogy mi is ez a hit. Azt is érdekesnek találtam, hogy a műsor címétől függetlenül választottátok ezt a témát, és szinte így önkéntelenül rá is éreztetek a műsor mondani valójára és tartalmára. Hitvalló a műsor címe, és arra gondoltam, hogy megkérdezem és megkérem Csengét, hogy nézzen utána pontosan, hogy mit is jelent ez a szó, hogy hitvalló, és mi a különbség a hitvalló és a vértanú között.
A vértanú és a hitvalló között az a nagy különbség, hogy a vértanú kereszthalált halt a vallása érdekében, míg a hitvalló az csak volt börtönbe, de nem szenvedett halált semmiképpen sem.
Köszönöm szépen, Csenge. Az az érdekes, hogy ez a megkülönböztetés az igazából az első századok során kristályosodott ki. Az első 1-2 században, talán mondhatjuk, hogy 313-ig a milánói ediktum kiadásaig, az igazából mártíroknak hitték a hitvallókat is. Ez azt gondolom, hogy arra is rámutat, hogy aki akkor a hitét megvallotta, az bizony a legtöbb esetben vértanú volt. Ha a hit fogalmát meg akarjuk érteni, akkor célszerű először azt megvizsgálni, hogy mit jelent maga ez a szó, mit jelent maga a nyelvtani alak. A hétköznapi életben milyen jelentéssel bír a szó. A hit szónak a töve, az egy nagyon régi-régi alak, szótő, az a szótöve, hogy hí. És ebből a hí igetőből származik a hisz, hinni ige, de innen származik a hitel főnév is, vagy például a hű melléknevünk is. Mit jelent tehát ez az ige, hogy hisz, hinni? Mit jelent, gondoltok róla, hogyha egy értelmező készisztótárba kellene egy szóciket írni erről az igéről, akkor mi mindent írnátok ide?
Hát például ugye hinni nem biztos, hogy vallásosan hiszünk valamiben, hanem dolgok, hogy megtörténjenek például, vagy saját magunkban való hiszés, és például, ha valakiben hiszünk, mondjuk családtagba, barátba, vagy például társban, szerintem.
Jó mondta Csenge, hogy a hit, a hinni nem csak Istenben hiszünk, nem csak a vallásos életünkben van ennek a szónak a helye, hanem a hétköznapok során is megtapasztaljuk ezt az igét. Jászmin?
Én arra tudok gondolni így a mindennapi életben, hogy mondjuk amikor egy feladat elé állítanak minket csapatosan, és biztatjuk a másikat, hogy hiszek benned, tudom, hogy meg tudod csinálni, hogy túl tudsz jutni ezen az akadályon. Én így erre tudok gondolni példának.
Nóra?
Szerintem az is nagyon fontos, ugye, hogy higgyünk magunkban, hogy át tudjuk lépni az akadályokat, és hogy meg tudjuk csinálni.
Igazából tényleg nagyon fontos az, hogy biztassuk egymást, és hogy higgyünk egymásban is, magunkban is, mert hogyha nem hiszünk egymásban és semmiben, akkor igazából nincs is értelme az életnek.
Olyan szép dolgokat mondtatok, és köszönöm szépen. Nem egy ilyen lexikoni sztára szócikket varázsoltatok ide elénk, hanem rögtön a szívetekből beszéltetek. Mégis, hogyha a lexikon szócikét nézzük meg, akkor azt fogja írni nekünk erről az igéről, hogy hinni azt jelenti, mint a valósággal egyezőnek tekinteni, igaznak elfogadni valamit. Arra lennék kíváncsi, hogy ti mit tartotok igaznak, mi alapján fogadtok el igazságokat?
Talán, hogyha mondjuk valami tényleg ilyen olyan dolgot, amit meg is magyaráznak, hogy miért higgyünk el, például, hogy hát valamilyen történetet mesélnek el nekünk, és annak elmagyarázzák a miértjét, akkor talán hihetőbb a dolog persze nem biztos, hogy teljesen igaz is, viszont az, hogy én például mit hiszek el, ugye szokták azt mondani, hogy hiszem, ha látom. Viszont vannak olyan dolgok, amiket nem lehet tapintani, látni és érezni. Például ez olyan, mint a levegő, hogy tudod, hogy ott van, de mégis mégse látod, nem lehet érezni sem, és mégis elhisszük. Szóval ez egy ilyen költői kérdésnek is lehet felfogni ezt a dolgot, szerintem.
Igen, a Csenge jól rámutatott arra, hogy vannak dolgok, amikről bizonyosságot szerzünk, és azért hisszük el. Ugye azt mondta, hogy megokoljuk, a miértjére vagyunk kíváncsiak, ha választ kapunk rá, akkor elhisszük. És mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiről azért úgy nem tudunk bizonyosságot szerezni. Azt gondolom, hogy alapvetően két dolog miatt hiszünk el valamit. Vagy azért, mert személyesen, akár tapasztalati, akár racionális úton meggyőződtünk annak igaz voltáról, és ezért azt elfogadjuk. Ebben az esetben maga a hit tárgya, amit elfogadunk, minden esetben egy bizonyíthatóan igaz dolog. A másik esetben azonban a hit tárgya, maga az állítás nem bizonyítható. Mégis igaznak véljük, elfogadjuk. Ez ugye már itt sokkal izgalmasabb, hogy vajon miért hiszünk el egy olyan dolgot, ami nem bizonyítható. Tudtok erre a hétköznapi életetekből példát mondani? Jászmin?
Nekem egy olyasmim volt, hogy még annak idején általános iskolában mentem föl-föl a dombon, zenét hallgattam, nem hallottam a külvilágból semmit, és egy taszítást éreztem, hogy letaszít valami az útról, és engedelmeskedtem ennek az érzésnek, és ebben a pillanatban egy autó hajtott el 10 centire mellettem. Azóta se tudom, hogy a saját ösztönöm volt az, vagy valami felsőbb utasítás, úgymond. Én szeretném azt hinni, hogy Isten tényleg megsegített, és még nem akarja, hogy ott legyek mellette, hanem hogy még boldogítsam itt az embereket.
Anna?
Hát igazából például, amit az iskolában tanulunk, így személyesen azt se tapasztaljuk meg minden esetben. És igazából ezt mégis elhisszük a tanárainknak.
Nóra, van még valami ötleted?
Hát esetleg akkor is lehet elhinni dolgokat, ha éppen azt egy olyan személy mondja, akiben van egy alapvető bizalmad.
Ugye gondoljatok bele, hogy például egy házasságkötés során mi lenne, hogyha a házasulandó felek nem hinnék el, amit egymásnak ígérnek? Szerintem akkor nem is állnának oltárhoz, ugye? De azt gondolom, hogy ilyenek az erkölcsi igazságok is, ugye, hogy ne ölj, erről a parancsról azért személyes bizonyosságot, hál' Istennek, nem nagyon szerzünk, hanem ezt az erkölcsi igazságot elfogadjuk. De nagyon jól mondta Anna, hogy igazából ilyen a tanulás is, mindenféle tanulás, amikor hát mondhatjuk azt, hogy a tanár tekintélyének elhisszük azt, amit a világ dolgairól tanít nekünk. Nos, a felsorolt esetekben nem a hit tárgyának, magának a dolognak, állításnak vagy tanításnak az igaz, valós voltáról bizonyosodunk meg, hanem az azt küzdő személyt tartjuk igaznak, hitelesnek, és a vele való személyes kapcsolat miatt fogadunk el egy igazságot.
Thank you.
A továbbiában azzal foglalkozunk, hogy kinek hisznek az emberek, kinek hiszünk, kinek hisztek ti. Arra kérlek benneteket, hogy mondjatok példákat az életetekből, hogy kik voltak azok a személyek, közösségek, akiknek a véleményére adtatok, hitelt adtatok.
Elsősorban szerintem mindenki úgymond a saját szüleinek hisz, mivel ők voltak melletted, tizen akárhány meg az életed hátralévő részében is mellettünk voltak, és ők ismernek igazán minket. Például nekem anyukám az olyan, hogy megmondja, hogy ez lesz, és ha nem hiszek neki, úgyis az lesz. Szóval utána rájövök, hogy tényleg hinnem kellett volna neki, és az esetek legtöbbségében hiszek is neki. És szerintem a szülők azok, akikben lehet legjobban hinni, és akik biztos, hogy nem fognak rosszat okozni nekünk azzal, hogyha mi belefektetjük a hitünket beléjük.
Azt hiszem, ezzel mindnyájan így vagyunk. A szüleink szavát, azt mondom, mindnyájan hiteles szónak fogadjuk el. Vannak-e még más ilyen emberek az életünkben? Nóra?
Hát én szüleimen kívül esetleg a legközelebbi barátaimnak szoktam megfogadni a szavukat, és hinni nekik, mert szerintem nagyon fontos, hogy a családon túl legyen egy olyan közösség is, akiben, vagy akikkel úgy tényleg ki tudsz kapcsolódni, és az az alapvető bizalom, az tényleg megvan.
Amit én tudok, hogy én magam nem nagyon szoktam hinni sem a médiának, sem pedig idegen embereknek, hogyha nincs rá kézzelfogható bizonyítékuk, vagy nem láttam én is a saját szememmel. De ugye szüleimnek és a leges-leges, legbensőségesebb barátaimnak hiszek egyedül.
Én még ide a papíromra felírtam, hogy kinek hisznek az emberek, és itt a Jászmin utalt is rá, hogy a médiának, a reklámoknak, politikusoknak, az influencereknek, a sztároknak, a YouTube csatornáknak, és sorolhatnák a felsorolásokat. Mégis amikor egy mélyebb hitről, egy mélyebb igazságról beszélünk, akkor minnyájatok rokonokat, egészen közeli hozzátartozókat, barátokat, ismerősöket soroltak fel, ugye? Hogy milyen érdekes az, hogy emögött a bizalom és hit mögött valahol mindig egy személyes kapcsolat húzódik. Most azt vizsgáljuk meg, hogy amikor valakinek a személye miatt fogadunk el egy igazságot, amikor valakinek hiszünk, akkor vajon miért adunk az illető szavainak hitelt, miért éppen az ő igazságait fogadjuk el, vagy miért nem fogadjuk el a másik embertől hallott igazságokat.
Szerintem ennek az lehet az oka, hogy már régóta ismerjük őket, ugye szüleinket születésünk óta, és kiismertük őket, és ők is kiismertek minket, tudják, hogy például, hogy mi a kedvenc színünk, mit szeretünk, akár még a legbelsőbb titkainkat is, hogyha annyira jó a kapcsolatunk a szüleinkkel, és így tudják, hogy mi a legjobb nekünk. Nekem például megmondja az édesanyám, hogyha valami nem áll jó rajtam. Ez most csak így egy teljesen véletlenszerű példa. De a tanulás is, hogy hogyha a szüleink leszidnak például, hogy rossz jegyet kapunk, akkor se azért teszik, mert mérgesek ránk, legalábbis legtöbbször, hanem azért, mert próbálnak a jó felé vezetni minket, mert hogyha nem tanulunk, akkor nem keresünk elég jól, hogy rendes életet tudjunk élni.
A Jászmin itt utalt rá, hogy azt gondolom, hogy talán azt akartam mondani szép példákon keresztül, hogy a bizalmunk alapja az egy tapasztalat, egy ismeret, ugye, hogy ismerjük a szüleinket, azért hiszünk nekik, mert megtapasztaltuk, hogy mindig igazat mondanak, mindig a javunkat akarják. Anna, ezzel kapcsolatban van még valami ötleted, hogy mi lehet még az, ami miatt hiszel valakinek?
Hát igazából, hogyha hiszünk valakiben, annak az alapja tényleg teljes mértékben a bizalom, mert hogyha valakiben nem bízunk, akkor abban hinni se tudunk.
Magamról tudom, hogy én is csak olyan emberekben bízom, és olyan embereknek hiszek, akik közel állnak hozzám, és elnyelték a bizalmamat, és én is az övéket, és valamilyen szinten kötődöm hozzájuk.
Köszönöm szépen. ugyanazt próbáljuk, úgy látom, így körbejárni, hogy ami miatt elhisztünk valakinek a szavát, az mégiscsak minden mögött ott van a bizalom, egy személyes kapcsolat, egy tapasztalat erről a szeretett kapcsolatról, és talán még kiegészíthetjük azzal, hogyha főleg itt a tanárokra gondoltok, hogy miért hisszük el, amit tanít, hogy sok esetben azért a tekintélyt is ugye ebbe a sorba kell ide helyeznünk. Azt gondolom, hogy a szüleink esetében is sok esetben ez igaz. No, amikor a vallásos hitről beszélünk, akkor tulajdonképpen ugyanerről van szó. Jézus Krisztus személye miatt hiszünk. Ő az, aki számunkra tökéletesen hiteles, akiben megbízunk, mert a barátunk, mert szeretett kapcsolatban van velünk, mert megtapasztaltuk, hogy mindig velünk van, és ő maga az igazság. Hiszünk ebben a szeretett kapcsolatban, és hiszünk ebből a szeretett kapcsolatból származó tekintélyének. Szent Pál nagyon szépen val arról, erről a bizalomról és mély hitről az Isten iránt, a Timóteushoz írt levelében. Az az érdekes, hogy ezt a második Timóteus levélben írja Szent Pál, és ezt tartják Szent Pál egyik utolsó levelének, legalábbis amit ismerünk a levelei közül. És ezt úgy is lehet tekinteni, mint a Szent Pál végrendelete. És egy nagyon szép vallomást, hitvallást teszik nekünk a hitről. Anna, kérlek, felolvasnád ezt a részletet?
Ő legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangéliummal, amelynek hirdetője, apostola és tanítója lettem. Ezért szenvedtem ezt is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, elég hatalmas ahhoz, hogy rábízhatom kincsemet, megőrizze addig a napig. Eszményed ez a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincseket a Szent Lélek erejével, aki bennünk lakik.
Szent Pál apostol buzdítja a hit átadására tanítványát Timóteust, és maga is azt mondja, hogy tudom, kinek hittem. Ugye, hogy egy egészen biztos megtapasztalásról, élményről beszél. Teljes bizalommal lenni valaki iránt azonban csak akkor tudunk, ahogy ezt ti is mondtátok, hogyha ismerjük. Ahhoz pedig, hogy ismerjük, megismerjük ezt a valakit, akiben megbízunk, kapcsolatban kell lenni vele. Vajon megismerhetjük-e Istent? És ha igen, hogyan lehetséges ez? Megismerhető szerintetek az Isten? Csenge?
Elsősorban például, ha valakit úgy nevelnek fel, hogy keresztényként, akkor neki már alap dolog az, hogy létezik Isten, és megismeri akkor már kiskora óta Istent, és viszont az, aki nem eddig sose élt keresztény életet, az esetleg ismerettség által, vagy barátok által, esetleg hittanórákon, ha az iskolában tartanak ilyen órákat, akkor ismerheti meg úgymond jobban. Viszont ugye van a Biblia, ami által lehet a leginkább megismerni a gondolatokat, amik benne vannak, az igéket, amik ugye róla szólnak, vagy esetleg az adott életvitelről. Szóval szerintem ezek a fontosabb dolgok, ahonnan meg lehet ismerni Istent.
Csenge egy fontos dologra mutatott rá, azt mondta, amit sokan mások is mondanak, hogy a hit hallásból ered. És a hallás mögött mindig ott van egy személyes kapcsolat. És hogyha nincs egy, nem élünk egy egyházi közösségben, nem tudunk elmenni templomban, nincs erre meg a lehetőségünk, abban az esetben vajon megismerhető Isten? Mit gondoltok? Anna?
Hát szerintem igazából mindannyian Isten teremtményei vagyunk, és ha valaki teremt valamit, akkor az olyan, mint ő, és így magunkon keresztül talán ismerhetjük Istent.
No, képzeljétek el, a dogmatika azt mondja, hogy az igaz Isten a műveiből a természetes ész világosságánál megismerhető. Megismerhető Isten a természet fölötti jelekből, a csodákból, jövendőlésekből, és Jézus Krisztus működéséből. No, azért gondolom, hogy ez a válasz nem elégített ki benneteket, engem sem teljes egészében, de a kételkedésünkkel nem vagyunk egyedül. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nehéz rá jó választ adni. De képzeljétek el, hogy maguk az apostolok is bizonytalanok voltak abban, hogy pedig ők ott voltak Jézus mellett, hogy milyen is az atya, hogy ki is az atya. És éppen az utolsó vacsorán az egyik apostol, Fülöp apostol, és ugyanazt kérdezte igazából Jézustól, mint amit mi kérünk tőle, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, mert nem ismerjük. Nóránál van egy szép evangéliumi részlet, ez az utolsó vacsorán lezajlott jelenettel kapcsolatban. Megkérlek, hogy olvasnád fel.
Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod? Mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek.
Ugye Jézus milyen szépen rámutat, hogy aki engem lát, látja az atyát. És ezzel így vagyunk mi is, hogyha meg akarjuk ismerni Istent, akkor semmi más dolgunk nincsen, mint hogy a tekintetünket Jézusra vessük. Hiszen amilyen Jézus, olyannak ismerjük az atyát. De annyira szép ez a jelenet, hogy a Jézus ismeri a tanítványait. Tudja, hogy valakinek nem elég az, hogy ott van Jézus mellette, hogy hétköznapokban együtt lehetnek, és a végén, ugye, ahogy a Nóra olvasta, mondja, hogy ha pedig másért nem hisztek, ha nektek ez nem elég, hogy itt vagyok veletek nap, mint nap, óráról órára, együtt esztek velem, együtt isztok, halljátok a tanításomat, akkor ha másért nem, akkor magukért, csodajelekért, a cselekedeteimért higgyetek nekem. És ugye ezt mondta a dogmatika is, hogy a természet fölötti jelek, a csodák, azok mind Isten jelenlétéről, Isten létéről mesélnek. Isten ismeretünk mélyén azonban nem a mi megismerő tevékenységünk áll, nem a mi kérdéseink és útkeresésünk, hanem az Isten önközlése, kinyilatkoztatása, ahogyan a teremtés kezdete óta, az üdvtörténet eseményein keresztül Jézus Krisztus megtestesülése által folyamatosan párbeszédben áll az emberrel, megszólít minket, és párbeszédre hív. Ő az, aki kinyújtja utánunk a kezét, ő az, aki megszólít minket. A mi válaszunk pedig erre a hívásra nem más, mint a hit. Amikor hiszünk, valójában semmi más nem csinálunk, mint a Jóisten keresésére, hívására és megszólítására válaszolunk. Befejezésül hoztam egy verset arról a vágyról, amely minden ember szívében ott ül. Ez az Isten utáni vágy. Talán mondhatjuk, hogy egy sajátos hitvallás. Hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert soha se volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden, minden imává vált, most minden egy húság, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kellettek. Hiszek ki Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok e nagy világon, s az Isten is, ha van, és én vagyok a titkok titka, szegény, hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is. Ó, jaj, nagyobb titok. Ady Endre szavaival búcsúzunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégiumvezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.